moi jamais peur. Moi j'ai grandi à peine et pas toujours trouvé. C'est quoi qui vaut la peine, c'est quoi qui fait rêver. J'ai pas trouvé la clé.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok, üdvözlök minden kedves hallgatót. Magazinunk immár több mint 16 éve szórakoztatja a civil rádió hallgatóit. Izgalmas témák, életutak, sorsok jelentek meg az interjúkban. Sok érdekes ember, tanúságos történeteket ismerhettünk meg, és általunk a hallgatók is részesei lehettek sajátos, egyedi életeknek. Több változást is megéltünk ez alatt az idő alatt. Mi, az adás szerkesztői sem lettünk fiatalabbak. Van a közülünk, akik már nem tudják vállalni a rendszeres munkát, megterhelő számukra az interjú készítése, a magazin szerkesztése. Sok munkatársunk döntött úgy, hogy megválik a rádiótól. Köszönjük a munkájukat, és bízunk abban, hogyha nem is készítői, de lelkes hallgatói maradnak adásainknak. Szerkesztőink továbbra is megfelelő színvonalon, saját és a hallgatók elvárásainak eleget téve készítik a 60-on túl magazin műsorát. Mai adásunk témái igen különlegesek. Ritkán hallott mesterségről, foglalkozásról, és egy olyan sportról lesz szó, amit a játékok játékának titulálnak. A homo ludens, a játékos ember fogalma már régóta ismert. Gyakran használják a kultúrtörténetben és a szociológiában arra utalva, hogy a játék, szabályok, öncélúság, feszültség a kultúra alapja. Tehát, hogy mi is a játékok játéka, erről szól az első interjúnk. Egy elfeledett, bár a napi életben nélkülözhetetlen mesterség nyomán egy kefekötő műhelybe látogatott el riporterünk. Hogyan lett a szenvedélyből, hobbiból hivatás? Egy fotós mesél életéről. Remélem sok hasznos információval és egy kellemesen eltöltött órával tesszük teljesebbé a mai napjukat. Jó szórakozást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. József Attila azt írta valahol, hogy félek a játszani nem tudó emberektől. A játékok játékáról fogunk most beszélni, ami egy nagyon izgalmas téma, és nem gondolná az ember, hogy Balatonalmádiból indult el az a kezdeményezés, ami aztán meghódította a világot. Játékból sportjáték lett, és gyakorlatilag a játékok játéka. Dr. Gráfik Imre néprajzkutatóval beszélünk, hogy mi is ez a rejtelmes dolog.
Talán annyival kellene javítanom a fő címet, amire barátaim hívták fel a figyelmet, hogy kicsit nagyképű ez, hogy a játékok játéka. Nem lehetne leszűkíteni úgy, hogy a fiúk játéka. Ez ellen én azonban tiltakoztam. Részben azért, mert megtapasztaltam, hogy lányok, asszonyok, nők is játsszák a gombfocit, mert hogy erről van szó, erről a csodálatos játékról, aminek tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, akkor nem vagyunk 100%-osan biztosak az eredetében, de az alakulás történetét azt nyomon tudjuk követni, és ebben az alakulás történetben a magyarországi szál a legerősebb.
Az angoloktól ered.
Igen, rendelkezésünkre áll egy korabeli nyomtatvány, egy ilyen reklámcédula tulajdonképpen, amelyik a Tottenham egyik játékosának a bevonásával, az ő fényképével egy ilyen asztali futballjátékot reklámoz, és ez valójában egy üzleti vállalkozásnak indult, ez azonban nem sikerült. Nagyon hamar elfeledkeztek róla. A játéknak az ötletét vélhetően, sőt bizonyíthatóan azok a edzői táblácskák adták, amelyeket a korabeli labdarúgó, valódi labdarúgó mérkőzéseken az edzők használtak,
Ez annyit jelent, hogy a táblán lejátszották a meccseket?
Igen, a táblán inkább taktikai elgondolásokat vázoltak föl korongok mozgatásával. Ilyeneket egyébként ma is lehet látni egyes labdajátékoknál, például a kosárlabdában, de leginkább a kézilabdában. Ha valaki figyeli a közvetítéseket, akkor látja, hogy az időkéréseknél mindig ott van az edzőnél egy ilyen kis tábla, ami apró korongokat mozgat, és közben magyaráz természetesen.
Hol innen ered akkor?
Tehát valahonnan innen ered, és hát ezeket a táblácskákat az Angliából a kontinensre érkező játékos edzők magukkal hozták, hiszen magát a futballjátékot is az angolok terjesztették el Európában, és így kerültek Magyarországra is ilyen angol edzők, akiknek a segítségével elkezdődött a valóságos labdarúgó élet, és itthon Magyarországon viszont úgy alakult a táblácskák sorsa, hogy azokon nem holmi esztergályozott korongokkal mutatták a taktikai megoldásokat, hanem gombokkal.
Igen, úgy olvastam, hogy nem véletlen egy szabómester.
Az játék elterjedésének a korai szakaszában mérhetetlenül fontosak voltak szabóműhelyek valóban. Ott garmadával állt rendelkezésre a legkülönbözőbb méretű, legkülönbözőbb formájú, nagyságban, magasságban, ami hát ugye hozzátartozott a játéknak ahhoz a szemléletéhez, hogy a védőjátékos legyen lehetőleg nagyobb.
A méretben megkülönböztették?
Igen, a csatárok legyenek kisebbek, a legkisebbek a szélsők, mert azok be tudnak bújni ott a többiek közé, a nagyvédők közé. Tehát mindenképpen fontos volt, amit gombokkal játszottuk. Tehát azért csodálatos ez a gombvilág, mert szinte egy kreatív tevékenységre is kényszerítette a játékosokat, ugyanis nekem kellett összevadásznom a megfelelő gombokat, nekem kellett társítani az alaphoz a felső részt. Voltak még korábbi rögzítési formák, például gyufaszállal, ugye a gomblukon keresztül lehetett szúrni, és akkor 2-3 gombot össze lehetett fűzni. Voltak olyanok, amelyeket nagyon finom dróttal rögzítettek. Aztán később akkor jött divatba a szurokkal való ragasztás.
Igen, ezt olvastam, hogy vagy ingom, vagy slitzgom, ami a labdát szolgálta.
Fokozatosan emelkedett a pálya az asztalok szintjére, és bizony nem egy családban komoly problémát okozott, hogy az értékes, akár irodai, akár ebédlőasztali, akár konyhaasztali, ha megfelelő méretű volt, akkor bizony azon is megvoltak a karcolás nyomai, a 16-os vonal.
Jó, és hogy rárajzol.
Természetesen.
Ja, hát ez nem hát nagyon díjaztál.
Hát azt nem, igen, hát volt is ilyen, vannak ilyen családtörténeti visszaemlékezések, pofonok csattantak el, amikor kiderült, hogy egyrészt kiderült, hogy a nagypapa téli kabátjáról hiányoznak a gombok, másrészt pedig ugye tönkre lett téve az íróasztal.
Ugye, vagy
a vasárnapi ebédlőasztal. Aztán persze finomultak a feltételek, részben azzal, hogy már nem belekarcolva, belevésve, hanem csak valami tintaceruzával, vagy valami graficeruzával fölrajzolva.
Ezek méretaránya? Hogy kell ezt elképzelni?
Föltétlenül szükség volt leképezni a futballpályát méretarányosan.
Tehát ez a rendes nagy futballpályának.
Igen, annak az arányos kicsinyítése. Hát hiszen egyébként azért nevezzük hivatalosan ezt a játékot futball utánzó játéknak, mert ez leképezi a valóságos futballt részben a szabályok lehetséges összességével, tehát a touchbedobás, szögletrugás, kezdőrugás. Egyetlen egy olyan szabály van a valóságos labdarúgásban, amit nagyon nehéz az asztali gomb foci játékban megvalósítani, ez a les szabály.
A
partjelzőket és a bírót, hogy?
A bíró az rendszerint egy harmadik játékos, bár ha nincs harmadik játékos, akkor megegyezéses alapon.
Mi az, hogy harmadik játékos? Mi hányan vesznek ki? Hány gomb van a pályán?
A pályán természetesen 11.
Ugyanúgy 11.
11 van, illetve hát valójában ugye, ha a korai történetét nézzük a játéknak, akkor van egy olyan időszak, amikor a kapus valójában nem gomb, hanem például akár egy gyufáskatúja is lehetett kapus.
Nem tudom elképzelni, hogy tudják a kapust irányítani.
Olyan helyzetbe jutok, hogy kapura lövök, akkor azt szólni kell, hogy lövés. Akkor van lehetősége a másik játékosnak a kapusát helyezni. És akkor ő megnézi, hogy az vajon milyen szögbe jöhet az a lövés, és akkor kikalkulálja, hogy hova helyezi a kapusát. Egyébként kapust helyezni az valóban egy művészet. És ugye ilyenkor mindig szerepe van, általában szerepe van, de ilyenkor kiemelkedő szerepe van annak, amit megszemélyesítésnek nevezünk, mert ugye ezek a gombok valójában meg vannak személyesítve. Egy-egy klubcsapatnak, vagy egy-egy válogatottnak, kedvenc játékosaimból összeállított együttesnek. Azt kell mondjam, hogy ezek a gombok néha kezdenek úgy viselkedni, ezt most idézőjelben mondom természetesen, de kezdenek úgy viselkedni, mint a valódiak. Tehát ha én Puskás nevű játékosom van, akkor attól retteg mindenki, és az méltó is, mert azzal már sok gólt lőttem.
Ez az alaptechnika? Tehát a gomboknak a mozgatása az mindig a mutatói meg a hüvelykujj
körmével történik? Igen. Ez volt az egyik, a másik az úgynevezett pöckölés, mert az is lehetséges volt. Volt, ahol megengedték, hogy pöcköljem is a gombot, volt, ahol a társaság kikötötte, hogy csak körömmel lehet. Az adott társaság, az összejáró kör kialakítottak bizonyos játékszabályokat, de ez nem csak a játékos irányítására vonatkozott, hanem a tényleges szabályokra is, tehát, hogy mikor van touchbedobás, mikor van szögletrugás, mikor van falt például, ugye? Mert a falt az azt jelenti, hogy én neki megyek labdaérintés nélkül a másik fél játékosának. Tehát ez durvaság.
Egy mérkőzés akkor hogyan zajlik?
Egyrészt meg van határozva az idő. Meddig tart egy meccs? Nagyjából egészében azt mondhatom, hogy a 2x10 perctől akár a 2x20 percig terjedhet. Ez megállapodás kérdése. Versenyjátékosok és hát többnyire az amatőrök is a 2x13 perces félidőt játsszák. Ennek is van egy nagyon érdekes anekdóta-szerű története, ugyanis amikor az 50-es évek végén, a 60-as évek elején az országban jelentős gombfoci játékot űző városkák képviselői megjelentek a Kárpátia sörözőben, hogy kialakítsanak egy országosan érvényes szabályrendet, akkor ott óriási vita zajlott, hogy 2x10 perc legyen, vagy 2x15 perc. A megállapodása 2x13 perc lett, és azóta ez van érvényben.
Rendeznek bajnokságokat is.
Korábban nyilván a baráti körökön belül zajlottak le az úgynevezett bajnokságok.
Házi bajnokságok.
Igen, ezek ilyen fantázia nevekkel voltak ellátva, mint például világbajnokság, Európa bajnokság, vagy a francia bajnokság, vagy Balaton bajnokság, hogy stílszerűen fölidézzem a balatoni játékokat. De hozzá kell tennem, hogy ezek a fajta akciók még mindig inkább az amatőr játékra. Az amatőr, illetve hát a kedvtelésből történő játékod, ami egy klasszikus gombfoci. Van egy sportjáték változat, aminek a nagy része azért hajaz, hogy így mondjam, a gombfocira, de vannak speciális szabályai. Szigorúan betartott szabályrend van pályaméretektől kezdve, játékos méreteken át, mert itt már nem gombokkal játszanak, hanem különböző műanyagokból esztergált korongokkal. Ezeken az úgynevezett verseny sportszerűen űzött játékoknál már nem is gombfocinak nevezik a játékot, hanem szektorlabdának. tudnilik van egy nagyon-nagyon régi, a 30-as évekre visszamenő szabály, amit a gombfociban is használtak annak idején. Ez pedig nem más, mint egy körcikkelynek a kivágása, ami körülbelül olyan másfél centi hosszú, és egy ilyen...
Ez egy tortaszelet.
Egy tortaszelet, ami ugye úgy ívesen van kialakítva, hogy rá lehessen illeszteni a játékosra, és ha ennek a szektornak nevezett íves formába bele passzolom a labdát, akkor az a játékos jöhet.
Mennyire népszerű ez nálunk?
50 és 100 között van azoknak a klubszerűen működő, baráti társaságszerűen, egyesületszerűen működő csoportoknak a száma az országba, ahol elég rendszeresen játszanak. Versenyszerűen kevesebben.
Hogy milyen képességeket kell kifejleszteni a gyerekeknél, illetve hogy van egy gyerekeknek is gombfoci?
Alapozni lehet a gyermekek természetes készségeire, képességeire. Egyfelől ez mondjuk a játéknál alapvetően a kézügyességre koncentrálódik, de nagyon nagy szükség van egy olyan kreatív gondolkodásmódra is, ami megtervezi a támadást mondjuk. Megtervezi a játék lefolyásának bizonyos szakaszát, vagy reagál a másik félnek az akciójára. Mert itten többféle módon lehet kivédeni mondjuk az ellenfél támadását. Ki lehet védeni úgy, hogy elpöckölöm előle a labdát.
Beszéljünk Mérei Ferencről, aki a Gyermek Lélektan című könyvével megalapozta a gyermekpszichológiát. Ő kifejezetten ajánlotta hiperaktív gyerekeknek is. Tehát ez egy egészen zseniális felismerés volt Mérei részéről. Olyan képességeket fejleszt ki, ami segíti ezeknek a gyerekeknek akár a gyógyulását, akár a napi életét. Muszáj megemlíteni Tandori Dezsőt, akit én elképedve olvastam róla, hogy egyrészt milyen nagy játékos volt, másrészt meg róla elnevezett bajnokságokat is tartanak, sőt egy könyve alapján, ezt
igen,
jól tudom?
Igen,
ez
hogy igen, volt? Igen. Ugye van neki a Gombfoci könyv című műve, amelyik tulajdonképpen leírja a vízivárosban zajló gombfoci életnek a nagyon pontos, szinte dokumentum értékű meccsnaplóit közli, és hát ennek alapján ugye látszik, hogy milyen gazdag élményvilága lehetett annak a gyereksereknek, vagy már egy kicsit felserdültebb, felnőttebb korba is jutó férfiaknak a közössége, akik valósággal lejátszották, mondjuk ők nyilván alapvetően az angol ligára alapozták a fantáziájukat. De tessék elképzelni azt, hogy egy ilyen gombfoci játék során, mondjuk idézzük fel az almádi közösséget, ahol egy-egy játékos egy-egy országot képviselt. Ugye? És akkor tudtuk, hogy az az ország hol van, tudtuk, hogy mi annak a fővárosa, tudtuk, hogy melyik a fontosabb város, amelyiknek valóságos labdarúgó csapata van. Sok mindent tudtunk, a földrajzáról tudtunk, vízrajzáról, beszélgettünk róla, utána néztünk, stb. Tehát egy tágabb ismeretvilág tárult fel az ember előtt a játék során. Na most ez hallatlanul izgalmassá tette a fantáziálást is egyfelől, másfelől pedig egy azonosulást. Egy almádiban élő gyermek teljes mértékben azonosulni tudott, jelen esetben például hozzam fel a saját példámat, a monakói hercegséggel, mert az AS Monaco volt a csapatom. És akkor az ember a hercegségről is utána nézett, hogy mi az, stb. Akkor csodálatos világ tárult föl az ember előtt, és ez ugye a 50-es, 60-as évek zárt Magyarországában kinyílt a világ a játék kapcsán.
Van jövője a gombfocinak Magyarországon?
Én szerintem minden játéknak van elméletileg jövője. Gyakorlatilag, hogy ebből mi lesz, mi valósul meg, az nagyon sok mindentől függ. Én úgy érzem azzal, hogy van egy versenyszerű változata is a játéknak, ezzel nagyobb az esély talán, hogy maga ez a típusú futball utánzó játék, ez fennmarad eljött. De hogyha ezt például az iskolai oktatásban, az egyéb játékos foglalkozások mellett bevezetnék, akkor biztos, hogy ez egy óriási lendület.
A gombfociról dr. Gráfik Imre néprajzkutatóval Torda Judit beszélgetett. Egy emberi tragédia miatt tanulta ki ezt a szakmát a nagypapa. Műhelyét is sok évtizeddel ezelőtt alapította. Az ő örökségét méltó módon viszi tovább a család. Hagyományos, környezetbarát, természetes anyagokat használnak fel az eszközök, tárgyak elkészítéséhez.
Nagyon nosztalgikus érzésekkel jöttem a mai interjút elkészíteni, mert gyerekkorom óta, ami hát nem az elmúlt napokban volt, járkáltam errefelé, és még nézegettem ezt a kirakatot, ami nagyon különlegesnek tűnt. És most eljutottam oda, hogy be is jöttem a boltba, és nagyon szeretnék információkat és érdekességeket hallani a tulajdonostól, Smulovics névintel Katalintól. Hol is vagyunk, amerre nézek, mindenütt másfajta keféket látok, a cirokseppűtől kezdve a kocsimosó kefén át a képcső keféig, az üvegmosó keféig, a mindenféle partvíz, kisebb-nagyobb méretben minden, szóval valami fantasztikus látvány. Tehát ha az én gyerekkoromban már volt ez az üzlet, akkor gondolom nem most indultak.
Tulajdonképpen a nagypapám kezdte az üzletet, mert ő az első világháborúban megvakult, és nem tudta azt a szakmát, ő mérnök szeretett volna lenni, és zongorázott mellette, nem tudta azt az életet továbbvinni, amit ő elképzelt, és kefekötő lett a Vakok Szövetsége által. Ajánlották neki ezt a szakmát, amit ő is nagyon megszeretett, mert akkor ő volt 23-24 éves, és akkor nem e felé orientálódott, de hogy az élete így adta, hogy ezt tudja csinálni, és gyakorlatilag az üzlet 1921 óta van meg. Hogy azóta vannak hagyományok, egy-két időszak kimaradt, ugye a második világháború. De
és mindig itt, ezen a helyen?
Voltunk a Dohány utca elején, a Veselényi kettőben, és nem tudom, 85 éve itt a Dob utca 3-ban.
Tehát a környék azért maradt.
Igen.
Ez egy nagyon tág fogalom, meg ahogy így a kirakatot is látja az ember, hogy rengeteg féle kefe van. Milyen szempontból szokták csoportosítani, vagy egyáltalán érdemes-e csoportosítani?
Hát nagyon sokféle kefe van. A cégünk neve is tulajdonképpen abból alakult ki, hogy 1001 féle kefét készítünk. Ezeket általában úgy szokták csoportosítani, hogy természetes anyagokból, illetve műanyagokból készült kefék. A természetes anyagokba beletartoznak ugye az állati szőrök, a növényi szőrök, a drótok. Az is természetes anyagnak minősül. A mai világban a műanyag keféket sem lehet kihagyni, mert nagyon sok helyen csak azt tudják használni, illetve annak olyan más jellegű tulajdonságai vannak, amit az adott iparban hasznosítanak, illetve ugye a kefék készítésénél erősebb tud lenni, mint a szőrök. De egy új tendencia van a világban, hogy próbálunk visszatérni a természetes anyagokhoz, és amit lehet, mindent abból készítünk. Ugye a kefetesteinket, azokat fából túlnyomó többségben fából és bükkfa a jellemző, amiből készítjük.
A keménysége miatt?
Igen, mert jól meg lehet munkálni, tartós, festhető, lakozható, színezhető, hogy azon nagyon jól boldogulunk. És hát ugye a szőrök között is többféle van, a lószőr, ami túlnyomó többségben.
De bocsánat, gondolom, hogy ez attól is függ, hogy mire használják föl.
Igen.
Kérhetném ezt, hogy itt kvázi párosítva, hogy mondjuk a lószőrt mire használják.
A lószőrnek nagyon jó a rugalmassága, tehát azt a partvistól, a cipőfényesítő kefén át, a bekenő kefe, a fodrászok használják a nyakszírt kefét, tapétasimításra használjuk, gombamosó kefének.
Ugye akkor, ilyenkor a szőr hossza változik?
És szőr hossza is, és hát ugyanúgy a lószőrnél is. Tehát hiába kapunk egy szállítmány lószőrt, nem teljesen egyformák az anyagoknak a minősége, mert ugye ugyanúgy az emberi haj is, a lófarok szőr is, különböző a színétől is függ, hogy milyen keménységű, illetve hát a lófajtájától is függ, hogy azon belül is szoktunk mindig különbséget tenni, hogy kiválogatjuk, hogy mondjuk a fényesítő keféhez egy picit puhább lószőr kellene, és akkor a világosat szeretik, illetve hát akkor a világos cipőhöz, a világos sötét cipőhöz a fekete, illetve a barna anyagot használjuk. A partvishoz egy kicsit erősebb kell, mert nagyobb igénybevételnek van kitéve. Így szoktunk válogatni, és akkor a lónak még a sörényét is használják, nem csak a farokszőrt, hanem a sörényszőrt is, ami puhább.
Hittem, hogy fordít.
Nem az a puhább. Picit kezelhetetlenebb az anyag. Én még tudom, hogy hát ugye valamikor a vágóhídról tudtuk beszerezni a szőröket. Most már el vagyunk kényeztetve, hogy konyha készen kapjuk az anyagokat, de a vágóhídról, amikor beszereztük, akkor a lósörny az mindig egy kicsit ilyen hullámosabb, ilyen göndörebb volt. Különböző hosszúságban, mint egy copfis úgy volt vágva, és akkor azt ki kellett méretre vágni, kifőzni, összekötözni, még egyszer át kellett fésülni. Tehát komoly munka volt, amíg a nyers anyagból mi eljutottunk a kész szőrig.
Menjünk vissza, mert ez közben folyamatosan jönnek a gondolataim, hogy mit viszont, hogy milyen szőrt és mire használunk, jó? Hogy a lószőr volt.
Igen, a lószőrön kívül a marhának a szőrét is használjuk, a marhafarok szőr, illetve egy nagyon speciális a marha fülszőr, amiből ecseteket, művészecseteket csinálnak. Ez, hát itt már Magyarországon ez nem elérhető, mert nincs, aki ezt be tudná gyűjteni. A marha szőr az is egy kicsit keményebb, sprődebb anyag, tehát az is más tulajdonsággal rendelkezik, mint a lószőr. Azon kívül használunk különlegesebb anyagok közül használjuk a mókuszőrt, a póniszőrt, kecskeszőr, és egy erős anyagot, a vaddisznósörtét, illetve a sima disznósörtét. Ha most így visszafele megyünk, akkor a disznósörtéből az ecseteket készítjük. A disznósörtének az a tulajdonsága, hogy mint az emberi haj szétválik, és amikor a festés által kopik maga az ecset, akkor ez a szétválás is tovább megy. Festéket húzzák, akkor nem fog csíkozni. Ma már ezt is azért egy ilyen nagyon finom műanyag váltja föl, tudja váltani, de azért a régi természetes anyagokból készült ecsetek azért az más minőséget képviselnek. A vaddisznó sörtéből, ami egy nagyon kemény anyag, azokból hajkeféket készítünk. Annak ugye az a lényege a hajkefének, és olyan speciálisan összekevert anyagból van, hogy a fej bőrig, illetve a hajhagymákig tudjon a szálak bemenni, mert hogy az ott vérbőséget okoz, és nagyon, nagyon jót tesz.
És azért, hogy legyen puha, hogy ne sértsen.
Hát tudom. Igen, még hogy nem sérti, és ugye maga a haj is fényes lesz tőle, kifényesedik. A kecskeszőr, az viszont egy nagyon puha anyag, hogy abból készítünk babahajkeféket, a fodrászoknak nyakszirtkeféket, ha valami extra szép fényességet szeretnénk a cipőinknek, akkor ugye a pasztázás után akkor ezzel az egész puha kefével lehet fényesíteni.
Csak a kozmetikai ipar is ezt használja?
A kozmetikai ipar is használ, igen.
De ezt a kecskeszőt, vagy az inkább festés?
A kozmetikai ipar a mai időkben már annyira nem használja, ők inkább most már a műanyagot használják. Mm. Úgy a kozmetika, hogy az arc és testápolásra, illetve ugye a körömdíszítés, vagy készítés, ilyen műkörömkészítésnél is inkább a műanyagot használják.
És akkor például a zsúroló kefe, az miből készül?
A zsúroló kefe az a szakmám elején, még volt az a megnevezés, hogy magyar gyökér.
Itt tényleg a gyökérkefe.
A gyökérkefe. Hogy az,